Hol Noel John különös vétke. Mr. Calo Kid igen fiatal ember volt, koravén lelkesedéstől kiaszott arcát, kékes-fekete haj és fekete nyakkendő keretezte. Angliában, mint a napnyugta, The Western Sun, vagy a humoros nevén felkelő napnyugta, Rising Sunset című hatalmas, amerikai napilap kiküldötte szerepelt. A lap gúny neve arra az újságírói nyilatkozatra vonatkozott, melyet Mr. Kidnek tulajdonítottak, s mely szerint megérjük még, hogy a nap nyugaton fog felkelni, ha az amerikaiak egy kicsit meglökik. Azok, akik a mérsékelt tradíció szempontjából csúfolják az amerikai sajtót, rendszerint megfeledkeznek bizonyos paradoxonról, mert részben jóvá teszi ennek a sajtónak a túlzásait. Mert az amerikai újságírás bár egyrészt vásári durvasságoknak ad helyet, és ebből a szempontból az angolokat messzi fölülmúlja. Másrészt élénk érdeklődést tanúsít a legkomolyabb szellemi problémák iránt, ami viszont az angol lapokból hiányzik, mert képtelenek rá. A nap hasábjai tele vannak a legtréfásabb hangon tárgyalt, legkomolyabb ügyekkel. Hírneves írók, mint James William szerepelnek ott, fontoskodó nagyságok díjbirkózzóval váltakoznak, starkították a lap arcképsorozatát. Így például az angol újságok oda se hederítettek, amikor egy igen szerény oxfordi tudós, Bull Noah John egy nehezen emészhető folyóiratban, a természetbölcseleti szemlében cikk sorozatot írt a Darwin-féle fejlődéstan állítólagos gyenge oldalairól. Bull Noah elmélete egy nagyjából mozdulatlan világegyetemről szólt, melyben időnként nagy megrázkódtatások, nagy változásokat idéztek elő. Ez az elmélet Oxfordban bizonyos népszerűségnek örvendett, és a katasztrofizmus nevet nyerte el. Több amerikai lap rávetette magát, mint valami nagy eseményre, és a nap Bull Noah óriási árnyékát oda vetítette hasábjaira. A már említett paradoxon következtében értékes szellemi színvonalú cikkek olyan címmel jelentek meg, melyek mintha analfabéta őrültől származtak volna. Például: Darwin piszkott rág, Bull Noah azt mondja, hogy átugrik az összeütközéseken. Legyünk katasztrofálisak, mondja Bull Noah a gondolkodó. És Mr. Kidnek, a Western Sun tudósítójának kiadták a parancsot, hogy lepkenyakkendőjével és siralmas ábrázatával állítson be az Oxford melletti kis házba, ahol Bull Noah a gondolkodó boldog nyugalomban éldegél. A leendő hírneves filozófus némi zavarral ugyan, de beleegyezett, hogy az újságírót fogadja, és aznap 9 órára kérette. A nyári naplemente utolsó sugarai még ott csillogtak Cumor, és az erdővel borított dombok felett, mikor a romantikus amerikai rájött, hogy nincs tisztában az útirányjal. Ezért tehát beszólt a bajnok fegyverzetéről nevezett régi módi vendéglőbe, melynek ajtaját nyitva találta. Az ivóban csöngetett, de kisé várnia kellett, amíg jött valaki. Rajta kívül csak egy szikár, vörös hajú ember volt ott, aki lompos öltözéket viselt, igen rossz viszkit ivott, és igen jó szivart szívott. A viszki persze a bajnok fegyverzetének legjobb márkája volt, a szivart pedig nyilván Londonból hozta magával. Cinikusan rendetlen öltözéke kiáltó ellentétben állt a fiatal amerikai takaros külsejével. Kidd azonban a nyitott jegyzőkönyvecske, a ceruza és az éber kék szemkifejezés alapján arra következtetett, hogy az újságíró kollégával van dolga. Nem lenne olyan szíves, szólt Kidd nemzetét jellemző udvariassággal, útba igazítani engem, hogy merre van a szürke villa, ahol értesüléseim szerint Mr. Bull Noah lakik? Csak pár lépésnyire van ide, legjobb az úton, szólt a vörös hajú, és letette szivarját. Pár perc múlva arra felé indulok én is, de én a Pendragon Parkba megyek, hogy megnézzem az előadást. Mi az a Pendragon Park? Kérdezte Kidd. Sir Champion Cloud birtoka. Talán emiatt jött ön is? Kérdezte a másik sajtóben fentes és felnézett. Szintén újságíró, ugyebár? Azért jöttem, hogy meglátogassam Mr. Bull Noah-t, felelt Kidd. Én Bull Noah-nét szeretném meglátogatni, de nem hiszem, hogy otthon találom. És kellemetlenül nevetett a másik. A katasztrofizmus után érdeklődik? Kérdezte csodálkozóan a jenki. Engem katasztrófák érdekelnek, mert itt ilyesmi készül, felelte társa komoran. Csúnya mesterség a miénk, sohasem állítottam, hogy nem az. Azzal a földre köpött, de ennek ellenére meglátszott rajta, hogy úriembernek nevelték. Az amerikai újságíró figyelmesen kezdte nézni, sápat arca kicsapongások és titkolt szenvedélyek nyomát viselte. de okos és érzékeny arc volt. Ruházatát durva anyagból készítették, elhanyagolt volt, de egyik ujján jó pecsétgyűrűt viselt. Amint a beszélgetés folyamán kiderült, Delroy Jamesnak hívták, és egy tönkrement irlandi földbirtokos fia. Ugyancsak lenézte azt a társaságbeli rózsaszínlapot, az úri társaságot, melynek munkatársa és riportere volt. Egyébként bizonyos kém szolgálatot is teljesített ugyanott. Az úri társaság sajnos egyáltalán nem osztotta a nap becsületére váló érdeklődését Burnois és Darwin iránt. Delroy, amint kisült, azért jött le, hogy kiszimatoljon egy esetleges botrányt, mely igen könnyen vállóperre vezethet, s mely a Pendragon Park és a Szürke Villa között lebegett. A nyugati nap olvasói számára Sir Claude Champion épp oly ismerős volt, mint Mr. Burnois, vagy mint a pápa, vagy a derbi győztese. De Kidnek sohasem juthatott volna eszébe, hogy akár az előbbi, akár az utóbbi kettőt összefüggésbe hozza egymással. Sir Champion Cloudról, mint Anglia egyik legragyogóbb és leggazdagabb főuráról hallott és írt. Ez az arisztokrata közismert volt, mint nagy sportember, aki jachtjaival minden versenyen részt vett. Mint nagy utazó, aki könyvet írt a Himalájáról, mint politikus, aki megdöbbentő demokráciájával meghódította a választókerületeket. És mint a legfényesebb műkedvelő a művészet terén, zenében, irodalomban, de leginkább színészetben. Az amerikaiak kivételével szökladban valóban mindenki valami nagyszerűt látott. Mindent felölelő műveltsége és fáradhatatlan szereplése egy reneszánsz korabeli fejedelemre emlékeztetett. Mint dilettáns nem csak nagy volt, hanem lelkes is. Nem volt benne semmi abból a felületességből, amely a dilettánsokat általában jellemzi. Az a hibátlan sólyom profil és olaszos fekete szempár, melyről oly gyakran jelent meg egy-egy pillanat felvétele az úri társaság és a nyugati nap hasábjain, mindenkire azt a benyomást tette, hogy olyan emberé, akit szinte beteges becsvágy emészt. Két sokat tudott Sir Claude-ról, sőt, sokkal többet, mint kellett volna. De még álmában sem mert volna arra gondolni, hogy összefüggés lásson az előkelő arisztokrata és a katasztrofizmus megalapítója között. Még kevésbé jutott volna eszébe, hogy Sir Claude Champion és Bernard John bizalmas barátok lehetnek. Pedig Delroy azt állította, hogy valóban így volt. Együtt lovagoltak a falkavadászatokon, mikor még iskolás fiúk voltak, és később is, egyetemi hallgatókorukban. Dacára annak, hogy társadalmi állásuk annyira különbözött, mert Champion nagybirtokos, majdnem milliómos, Bernard pedig szegény és nemrég még ismeretlen tudós volt, szoros összeköttetést tartottak fenn egymással. Sőt, Bernard villája a Pendragon Park kapuja mellett húzódott meg. De hogy ez a két ember még továbbra is jó barát maradhatott-e, az most sötét és csúnya kérdéssé vált. Egy-két évvel ezelőtt Bernard egy szép és elég híres színésznőt vett feleségül, akit sajátosan félénk és félszeg módján imádott. A házas pár és Champion lakóhelyének túlságos közelsége a híres szépségnek olyan viselkedésére adott alkalmat, amely kínos feltűnést keltett. Sir Claude tökéletesen értette a nyilvánosság előtt való szereplés művészetét. Látszólag eszeveszett örömét lelte abban, hogy éppen nem becsületére váló kalanddal szerepeljen a nyilvánosság előtt. A Pendragon beli inasok egyre másra virágot vittek Bernardnak, kocsik és autók mentek érte a villához, a park álarcos bálok és kerti ünnepélyek színhelye lett, melyen a báró a Bernardnét is úgy ünnepelte, mint valami lovagjáték, szépség és szerelem királynőjét. Azt az estét, melyet Mr. Kidd a katasztrofizmus tanulmányozására szánt, Sir Champion Cloud, Romeo és Julia szabadtéri előadására jelölte ki, melyben ő adta Rómeót, és könnyen kitalálható, hogy ki volt Julia. Nem hinném, hogy ez botrány nélkül zajlik le, szólt a vöröshajú fiatalember, miközben felkelt és kinyújtózkodott. Az öreg Bernard könnyű rávenni valamire, igazán megértően viselkedik, de ha becsületességében megmakacsolja magát, akkor egészen a maga feje után megy. Nem hinném, hogy elmarad a botrány. Nagy szellemi képességű ember, szólt Kidd mély hangon. Igen, felelt Delroy. De még nagy szellemi képességei dacára sem lehet olyan hülye. Már mennie kell, én is indulok pár percen belül. De Kit, miután elfogyasztott egy teljes szódát, frissen útra kelt a szürke villa felé, míg cinikus tájékoztatója visszamaradt viszkije és szivarja társaságában. A napvilág teljesen elenyészett, az ég sötét, palaszszürke volt, itt-ott csillag ragyogott fel az égen, és bal felül a kellőhold fénye kezdett világítani. A szürke villát merev, magas, tüskés sövény négyszöges sáncolta körül. Olyan közel állt a park kerítéséhez és fenyőfáihoz, hogy Kit eleinte portalakásnak nézte. A keskeny fakapun azonban megtalálta a lakó nevét, s miután az órája a találkozásra megállapított időt jelezte, belépett és kopogtatott az ajtón. A sövény nyílásán át látta, hogy a ház bár elég igénytelen, de nagyobb és uribb volt, mint amilyennek először gondolta, és portalakhoz egyáltalán nem hasonlított. A régi angol élet szimbólumaként nem hiányzott a méhkaptár és a kutyaól. A hold egy viruló, körtefa ültetvény mögött kelt, a kutya, mely az orból elébe jött, tisztességtudó volt és nem ugatott. Egyszerűen öltözött, középkorú inas, aki az ajtót nyitotta, szükszavú volt, de méltóság teljes. Mr. Bunna megbízott, hogy kimentsem, uram, szólt. Váratlanul el kellett mennie. De hát nézze, be voltam nála jelentve, szólt a riporter emelt hangon. Nem tudja, hová ment? A Pendragon Parkba, uram, szólt a dinas komoran, és be akarta zárni az ajtót. Kit kissé meghökkent. És kivel ment? A többiekkel? Kérdezte bizonytalanul. Nem, uram, szólt az ember kurtán. Hátra maradt, és csak később ment egyedül. Ezzel becsapta az ajtót, mint aki elmulasztotta kötelességét. Az amerikai, aki a szemtelenség és érzékenység különös keveréke volt, igencsak bosszankodott. Ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy egy kicsit felrázza és üzleti szokásokra tanítsa ezeket. A megrokkant vénkutyát, a nehézkes, ősz komornyikot, azzal az őskori ingelőjével és az álmos vénholdat. De mindenek előtt azt a hígesző vénfilozófust, aki nem tudta betartani megállapodásukat. Ha így folytatja, megérdemli, hogy elveszítse felesége szerelmét, szólt Kid, de talán azért ment oda, hogy lármát csapjon. Ez esetben a nyugati nap emberének ott a helye. Ezzel befordult a park nyitott kapuján, és elindult a hosszú, fekete fenyősoron át a Pendragon Park belseje felé. A fák olyan feketék és szabályosak voltak, mint egy halottas kocsi tolbokrétái. Felettük néhány csillag pislogott. Két inkább irodalmi, mint természetes gondolattársításra hajló ember volt, és önkéntelenül is a hollók erdeje jutott eszébe. Részben a sötét, fenyves hollókhoz hasonló színe emlékeztette erre, részben az a leírhatatlan valami, ami a levegőben lebegett, s amit Scott nagy tragédiájában megközelítőleg éreztetett. Azt a megmagyarázhatatlan valamit érezte, minek szaga már tulajdonképpen elenyészett a 18. században nyírkos kertek és törött urnák illatát. Olyan vétkek súlyát, melyeket sohasem tettek jóvá, és azt a valamit, ami nem kevésbé gyógyíthatatlanul szomorú, mint amilyen valószerűtlen. Amint ott haladt a fekete fasorban, mely fölé természetellenes, tragikus hangulat nehezedett, nem egyszer összerezzent, s megállt, mintha lépéseket hallott volna. Semmit sem látott maga előtt, csak a két sötét fenyőfasort, és felettük a csillagos ég keskeny sávját. Eleinte azt gondolta, hogy képzelődik, vagy saját lépteinek visszhangja ejti tévedésbe. De amint tovább haladt, józan eszének maradványával arra a következtetésre jutott, hogy az övén kívül még más lépések is hangzottak arra felé. Homályosan kísértetekre gondolt, és csodálta, milyen könnyen sikerült egy környezethez illő, kísértett képét szeme elé idéznie. Egy Pierrot arcot, aki képét fekete állarccal takarta, a sötétség ég háromszögű darabkája egyre világosabb és kékebb lett, de még nem jött rá, hogy csak azért, mert közeledett a fényesen kivilágított nagyházhoz. Csak azt érezte, hogy a légkör még feszültebb, hogy a szomorúságban egyre több erőszak és titokzatosság lappangott, azaz, hogy több. Hamuzva kereste a jelzőt, de aztán hirtelen nevetve bökte ki. Katasztrofizmus. Még több fenyő, még több út siklott el mellette, majd megállt, mintha lába gyökeret vett volna a földbe. Nem azt érezte, hogy egy álomkép elevenedett meg előtte, hanem, hogy egyszerűen egy könyvbe nyitott be. Mi szegény halandók megszoktuk a nem helyén való dolgokat, megszoktuk a diszharmóniák zsivaját, s elalszunk mellette. De ha egyszer valami harmonikus történik, úgy felébresz bennünket, mint egy tökéletes akkord. Itt pedig olyas valami történt, ami egy rég elfelejtett mesében ott fordult volna elő ilyen. A fekete fenyves fölött a holdfényben csillogó csupasz kard volt, ami elrepült feje fölött. Keskeny csillogó vívótör volt ez, olyan, amilyennel sok titkos párbajt vívhattak valaha a régi parkban. Messze előtte az ösvényre esett le, és ott csillogott, mint egy nagy tű. Nyíl egyenesen odaszaladt, lehajolt, hogy megnézze. Közelről meglehetősen cifra volt. A markolatán ékeskedő drágakövek azonban kisé gyanúsak voltak. A pengén viszont másfajta vörös cseppek is látszottak, melynek eredetéhez semmi kétség nem férhetett. Izgatottan körülnézett abba az irányba, ahonnan a fenyő mögül a fegyver repült. Látta, hogy a fenyőfalat keskeny út keresztezte, mely mikor odafordult, teljes kilátást nyújtott a hosszú, megvilágított házra, az előtte lévő szökőkutakra és a tóra. Mindazonáltal nem ezekre nézett, mert érdekesebb látnivalója is akadt. A lépcsőzetesen emelkedő kert meredek, zöld lejtőjén a régi tájkertészet egyik festői meglepetése pompázott. Egy kerek kis dombféle volt ez, mint egy óriási vakonturás. Három koncentrikus rózsalugas koronázta, a közepén pedig napóra volt. Kid látta, hogy a napóra mutatóját, mely új rajzolódott az égre, mint egy cápa háromszögű uszonya, látta a hiúholdvilágot, mely a pihenő órához tapadt. De látott még valamit ott, bár mindössze egy pillanatig, amint az óramutatóba kapaszkodott, egy férfi alakját. Ez a férfi idegenszerű és különös jelmezben volt, tetőtől talpig testhez álló. Itt-ott aranytól csillogó karmazsinban, és bárkit csak egy pillanatig látta, mégis rögtön tudta, hogy ki az. Azt a fehér tisztára borotvált és mesterségesen fiatalított, égnek meredő arcot, mely római orrával Byronra emlékeztetett, azokat az őszülő fekete fürtöket Sir Cloud Champion ezer képén látta. A kalandos vörös alak egy pillanatig a napóra felé tántorgott, de aztán rögtön legurult a meredek lejtőn. Ott feküdt az amerikai lábánál, és egyik karját gyengén mozgatta. A karján levő természetellenes aranydísz Kidnek önkéntelenül Rómeót és Júliát jutatta eszébe. A bíbor színtesthez álló nadrág persze a színjátékhoz kellett, de nem tartozott a színjátékhoz a lejtőn végig húzódó vörös csík, amely a legurult férfi nyomában támadt, teste át volt szúrva. Dr. Kidd felkiáltott, aztán újból felkiáltott, és ismét újrém lett neki, hogy kísérteties lépteket hall, és meghökkenve látta, egy alak áll mellette. Ismerte az illetőt, és mégis megrémült. Az a korhely fiatalember, aki magát Delrónak nevezte, ott lépegetett szörnyű nyugalommal, amennyire nem tartotta be a megbeszélt találkozott Bulnoá, annyira elárulta Delor vészlósó arckifejezése, hogy a váratlan találkozások embere. A holdvilág mindent megfakított, és Delroa arca vörös haja mellett nem is fehérnek, hanem inkább zöldesnek tűnt. Bizonyára beteges érzékenysége okozhatta azt, hogy Kid ész nélkül durván rákiáltott. Maga tette ezt, maga ördög! Delroa James kellemetlenül mosolygott, de mielőtt megszólalhatott volna, a földön lévő alakkarja megmozdult, tétován abba az irányba mutatott, ahová a kard esett, majd lassan nyögte. Bulnoá tette, mondom. Féltékeny volt rám. Féltékeny. Ki lehajolt, hogy jobban hallja, és sikerült megérteni, mit mond. Bulnoá saját kardommal ő dobta. Az elgyengült kéz ismét a kard felé mutatott, majd mereven lehanyatlott. Kid lelkeményén felébredt az a savanyú kedély, mely fajának komolyságát oly különösen fűszerezi. Nézze csak! Szólt heves, parancsoló hangon. Orvost kell hívni, ez az ember halott. És papot is, ugye? Szólt Delroy kifürkészhetetlenül. Ezek a championok mind pápisták. Az amerikai letérdelt a test mellé, meghallgatta szívét, megtámasztotta fejét, és egy utolsó kísérletet tett felélesztésére. De még mielőtt a másik újságíró visszatért volna, az orvos és a pap kíséretében már megállapíthatta, hogy elkéstek. Ön is későn jött? Kérdezte az orvos, aki köpcös, módos külsejű ember volt, rendes bajusszal és pofaszakállal és gyanakodó pillantást lövelt Kit felé. Bizonyos értelemben igen.